Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a te jelenlétedet. Hálát adunk, atyám, az Úr Jézus Krisztusért, a kereszt bevégzett művéért. Köszönjük, atyám, a te érintésedet, és kérjük, atyám, hogy burkolj be bennünket a te palástoddal, a te jelenléteddel, a gyönyörűséges jelenléteddel. Szomjazunk rád, Uram. Megnyitjuk a szívünket, hogy áradjon a szeretet, áradjon a te drága keneted. Köszönjük, Uram, a következő szintet, ahova felviszel bennünket. Hálát adunk, Uram, az új kenetekért. És köszönjük, hogy használsz bennünket, hogy Krisztus teste épüljön, hogy az elveszettek megmenekülést nyerjenek. Dicsérünk és magasztalunk téged, Uram. Köszönjük, hogy a te jobbodon ülhetünk az Úr Jézus Krisztussal együtt, és uralkodhatunk minden helyzet felett a kegyelem és a megigazultság ajándéka által, amit Krisztusban kaptunk. A győztesként feltámadt Jézus nevében a talpunk alatt tartjuk, megkötve, megbénítva, lefegyverezve, hatástalanítva a fejedelemségeket, a hatalmasságukat, az élet sötétségének világbíróit, és a gonoszság szellemét a magasságban. Ezt kiárasztjuk a gyülekezet felett, kiárasztjuk a gyülekezet minden tagja felett, Krisztus teste felett a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a te ellátásodat, a gondoskodásodat, a gyógyulásokat, az áttöréseket, és szólítjuk a mennyből a megoldásokat az életekre, a családokra, a gyülekezetekre, a szent kapcsokra, a munkahelyekre, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És szent vérrel fedezünk be benneteket. Kitartjuk a szent vért, ami azt jelenti az ellenség számára, hogy állj és ne tovább. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy légy szabad! Szeretettel ölelünk benneteket. Ott kezdjük, hogy múlt héten egy erőteljes jelenléte volt az Úrnak itt közöttünk. Nem is tudom, ezt kimondta Benni Hint talán, amikor voltunk kint, hogy már nem leszel ugyanaz. Hazamész, már nem ugyanaz leszel, mint aki eljött. Először is, annak idején, amikor abban szolgáltunk, akkor is többször leereszkedett az Úr irgalma, és rám olyan hatással van, hogy akkor nem tudok megszólalni. Tehát nem új keletű, talán most erőteljesebb. Erőteljesebb volt. Aztán a siófoki gyülekezetben, amikor jártunk, és ott növekedtem, akkor a pásztor sírós pásztornak nevezett el, mert a dicséretek alatt folytak a könnyeim. Ez mind szabadulásnak a jele. És különösen a köszönöm Úr Jézus Krisztus, az nagyon megérintette a szívemet. Egyébként most az angyalos ének, ez ilyen libabőrös ének volt, ti is úgy éreztétek? Aztán volt olyan Pesten, talán egy pásztorkonferencia volt, amikor az Erzsikére úgy rászakadt az Úr dicsősége, hogy nem tudott fordítani, és mást hívott Santos pásztor tolmácsolni, igen. Aztán úgy végig gondoltam azért az eseményeket. Nem olyan túl régen tanított Erzsébet Pesten arról, és itt is szó volt róla, én is imádkozom naponta, hogy kérem a Szent Szellemet, hogy töltsön fel a szántó olajjal túlcsordulásig, hogy élő víznek folyamai áradhassanak a bensőmből a környezetemre. Na most ez is oka lehet, hogy egy nagyobb kenetben nyilvánul ez meg. Aztán, amikor tanultunk az Isten érintése sorozatról, akkor ott a Rodney felett is tűzként ott volt napokig a kenet. Nem tudom pontosan, hogy mennyi volt az, de egy hét, vagy 10 nap, vagy hosszú ideig. És ahogy beszélgettünk egymással, én is azt érzem, mintha lázas lennék, de igazából nincs semmi bajom, és hallottam közületek, hogy valaki megismérte a lázát, de tünet nincs, tehát ez nem egy betegségláz, hanem ez a Szent Szellemnek a tüze. És köszönjük ezt az Úrnak. Egyébként Siófokon is még, amikor ugye kezdetben jártunk, de talán még Tabon is volt ilyen, hogy ahogy a múlt héten is volt egy kis csend, és csak csendben álltunk, és ez olyan jó az Úr jelenlétében így csendben állni. Ugye említettem, hogy a ima konferencián az Úrnak volt egy látogatása. Előtte, nem tudom, pontosan 5-6 évvel egy pásztorkonferencián volt hasonló látogatása az Úrnak, egészen az alkalom végén, ahogy rám ugrott a Szent Szellem, a könnyeim potyogtak, és remegett a bensőm. Azt tudom, hogy mi váltotta ki, mert Sanders pásztor egy igét olvasott fel, és azóta se találom meg, de végül is az üzenet lényegét tudom, hogy Pálnak egy speciális kenete volt az elveszettek felé. És biztos vagyok benne, hogy az ugrott rám, és ahogy végig gondolom a dolgokat, hát nem minősíthető speciális kenetnek az, hogy a különböző könyvekben, meg az osztrák, tehát nemzetközi könyvpiacon megjelenik olyan kisebb anyag egy könyvbe elcsomagolva, elrejtve, ahol benne van az üdvösségnek az üzenete? Igen, világ felé. Tehát ezt is tekinthetem speciális kenetnek. Az egyik pásztortársam következőt írta, annyit írt, hogy érezhetően megváltozott feletted a kenet. Aztán a másik pásztortársam következőt írta. Jó volt hallgatni, kellenek ezek a meglátogatások, formálják az Úr irgalmán keresztül a cserépedényeinket, így tesz fel minket a mennyei fazekas az ő korongjára, benyúl az ujjaival és formázza a szíveket, Jeremiás 18.6-ra utalt. Amit kaptál ajándékot, az az egész test javát szolgálja, és a te örömödet is, csak maradj továbbra is ilyen alázatban. Tehát kívülálló szolgálótársak így látják ezt a helyzetet. Sokszor érzek belül egy belső sürgetést, mint hogyha az idő rövid lenne. Néha kapok is visszajelzést, hogy lassabban edd a vacsorát, hova sietsz, számítógéphez, nem sietek én.
Kislánya figyelmetteti a kisebbik.
De egy ilyen belső sürgetést, tudjátok, hogy
hajtani. Már nem is ott van.
Csináld, igen, pörögni.
Legközelebbi, ami van. Megjön.
Nem tudom, hogy ti ezt érzitek-e, vagy van-e ilyen...
Én is azt érzem egyfolytában.
Akkor nem vagyok egyedül.
Hogy menni kell, és cselekedni kell, és tenni kell, és
igen. És hogy rövid. Igen, tehát az idő rövidsége miatt is sürgetés érződik a szíveken. Jó. Akkor a végén fogok arról beszélni, amit elküldtem nektek előkóstolásra, a kis újságot, mert azzal kapcsolatban is vannak gondolataim, ezt a végére hagyom. Elrendezkedünk. Fantompitókat bevenni, biztonsági öveket bekapcsolni. ütős tanítás következik. A kegyelem ajándékos sorozatot folytatjuk. A negyedik része következik, és ennek a címe az önkárhoztatás. A vallásos tanok szerint meg kell vizsgálni az embernek a lelkiismeretét a bűn tekintetében. És ezt úgy képzeld el, egy olyan képet társíts ehhez, hogy van egy sötét pókhálós raktár, és gyertya a fénynél keresgélsz ebben a raktárban. És minél többet keresgélsz, annál több bűnt fogsz találni. És ennek következtében annál méltatlanabbnak érzed magadat. A megváltó szeretetének tudata helyett egyre inkább a bűntudat fog eluralkodni rajtad. Egyes pontunk, ahogy vagy. Lukács 7-es fejezetéhez lapozzunk, és a 38-as verset nézzük.
És megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdi öntözni az ő lábait, és fejének hajával törli meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel.
Amen. Itt a bűnös asszonyról van szó, de olvassuk hozzá 48-as verset még.
És mondta annak, megbocsátattak néked a te bűneid.
Amen. Tehát Jézus szólt ehhez az asszonyhoz, hogy szabad vagy. Szabad vagy a bűntől, a károsztatástól. Csupán a hagyomány tanítja azt, hogy az Úr imádata előtt alkalmassá kell tenned magadat arra, hogy tiszta légy, hogy imádhasd. Itt előttünk a felolvasott igerész, a bűnös asszony esete, mit tett? Nem vizsgálta magát. Egyszerűen leborult Jézus lábai elé. Könnyével öntözte Jézus lábait, hajával törölte, olajjal megkente, és a Biblia itt nem írja, hogy ez az asszony megvizsgálta volna a szívét, vagy megvallotta volna a bűnét imádat előtt. Egyszerűen odament Jézushoz, és imádta őt. Úgy imádta Jézust, ahogy volt, és utána Jézus mit mondott? Megbocsátottak néked a te bűneid. Bármire is van szükséged, gyere Jézushoz. Úgy gyere, ahogy vagy. Ő a megváltód, a szabadítód, a gyógyítód, az ellátód, a békességed és a megigazultságod. Az ördög megpróbál mindenkit megrabolni ettől az igazságtól. Hogyha a hívők ismernék ezt, semmi nem állíthatná meg őket, hogy jöjjenek és imádják az Úr Jézust. Úgy menj Jézus elé, amint vagy. Mert ő fog megfürdetni és tisztára mosni. Csak ige számot mondok a megfürdetéssel kapcsolatban. A Titus 3.5-ös vers az újjászületés fürdőjét említi, és a görögben ez a szó jelenti a fürdőt, a fürdést és az alámerítkezést. Továbbá az Efézus 5.26 az ige fürdőjére utal. Az újjászületés fürdője és az ige fürdője az, ami tisztára fog bennünket mosni. Fürdés előtt senki sem fog tisztálkodni. Senki sem tisztogatja magát, mert ez nevetségesen hangzik. Nem úgy mész be a fürdőszobába, hogy előtte egy laborba megmosakszol. Azért van a fürdőszoba, hogy oda bemenjél és megzuhanyozz. Jézus a megoldás. Ő segít rendbehozni mindazt, amire te képtelen vagy. A világnak Jézus megtisztító fürdőjéről kell hallani, és nem a törvényekről. Nagy különbség a kettő. Prédikált az igazságot, és tömegek fognak jönni válaszokért. Ők a valós, igaz dolgot keresik. És ez az, amit mi ajánlhatunk. Ez a kegyelem evangéliuma. A valóság nem két kőtáblára van felvésve. Mert a kőtábla az hideg, személytelen, és egy kővel nem lehetsz kapcsolatban. Csak egy személlyel. Személyes közösséged a megváltóddal lehet, aki szeretettel és kegyelemmel vesz körül. Emlékeztek Jesse beszámolójára, amikor találkozott Pál apostollal a mennyben, azt kérdezte Pál, hogy az én evangéliumomat hirdeted? Ugyanis Isten Pálra bízta a kegyelem evangéliumát. Második pontunk így hangzik, a kegyelem tanít.
Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon.
Amen. Isten kegyelmének hamisítatlan evangéliuma termi meg a Szent Szellem gyümölcseit. Isten kegyelme az, ami tanít, ami mértékletes, igaz és szent életmódot fog teremni az életünkben. Isten igéje a kegyelem szövegkörnyezetében van beágyazva. Csak észre kell venni. Az új szövetség teljes mértékben Isten kegyelméről szól, amely megváltást hoz a hallgatóság számára. A kegyelem nem egy tanítás, a kegyelem nem egy elmélet, a kegyelem nem egy téma a Biblia iskolában, a kegyelem egy személy, és az ő neve Jézus. Ő mindenkinek megjelent, hogy megtanítsa a titkot az Isten kapcsolathoz. És az elveszett ember, tudjuk, hogy úgy kerülhet Istennel kapcsolatba, hogy befogadja az ő fiát, a kereszt elvégzett munkáját, és megvan a mennyei állampolgársága. Minden ő benne, azaz Jézusban található, és a kereszt bevégzett munkájában. Aki befogadja őt, mármint Jézust, az szent és megigazult lesz. És ez egy jelen formáló erő az ember életére nézve. Múlt héten volt szó a szentségről, de két igét még előhozok. Az 1 Korintus 3.17-es vers B felét, a második felét nézzük.
Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.
Amen. És a Kolosse 3.12.
Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést.
Amen. Minek nevez bennünket itt az írás? Szentek és szeretettek. Tehát Istentől szeretett vagy, és szent vagy, mert elfogadtad az ő szent fiát. A harmadik pontunk az önkárhoztatás. A kárhoztatás fajtáit elsőként elsorolom. Tehát van a kárhoztatás, ez az egyik csoport, és a másik csoport pedig az önkárhoztatás. A kárhoztatásnak van még két alpontja, hogy az alap nélküli kárhoztatás, vagy a megalapozott kárhoztatás. De mindezek a vádlónak a munkái. Néhány hívő beteg, depressziós és elnyomott, mert a lelkiismeretében bűntudat van. Ehelyett a Krisztusban kapott megigazulást kellene tudatosítani. Ennek kellene tudatába lenni. Amikor az ilyen emberek vétkeznek, öntudatlanul úgy érzik, hogy nekik fizetniük kell. Elmagyarázom, hogy mi történik, amikor bűntudatban vagy esetleg. A bűn eltörlés és a megigazultságot helyett. Amikor valaki bűnt követ el, akkor ő a kárhoztatás alá kerül. És az elméje és a teste elkezdi mondogatni, ha meg akarja magát büntetni, akkor fizessük meg. A tested erre válaszolni fog. És betegség, depresszió és egyebek kezdenek kifejlődni. A hívők valójában nem a bűn miatt betegek, Mert tudjuk a korábbi tanításokból, meg az írásokból, hogy a bűn meg lett büntetve Jézus testén, ők azért betegek, mert kárhoztatás alatt vannak. Az önkárhoztatás egy öntudatlan vágy arra, hogy az illető büntetést róljon ki magára. Az önkárhoztatás pusztító. Az önkárhoztatás népbetegség. Amikor nem tudod elfogadni, hogy Jézus már elviselte helyetted a büntetést, és hogy nem fog megbüntetni, akkor te fogod büntetni egyrészt magadat, vagy a családodon keresztül fogod levezetni, vagy szóban, vagy tetlegesen. Ha tévesen azt hiszed, hogy megérdemled a büntetést, és nem érdemelsz sikert, akkor öntudatlanul aktiválsz egy önpusztító mechanizmust, hogy megbüntesd magadat, és előidézd a saját kudarcodat. Nagyon csendesek vagytok. Sok igazság van. Nem lehet másképp átadni. Akinek nem igen, ne vegye magára. Tehát ilyen helyzetben lehetsz éppen egy üzleti siker előtt, egy karrier előtt, de a szemed előtt fog ez felmorzsolódni, hogyha úgy véled, hogy ezt nem érdemled meg. Az önkárhoztatás a kapcsolatokban is, a házasságokban is romboló hatással bír. Ha egy csodás kapcsolatban élsz, aki tényleg szeret, és törődik veled, elkerülhetetlenül tenni fogsz valamit, ami tönkre teszi ezt a frigyet. Ennek a következő az oka. Tévesen úgy gondolod, hogy nem érdemled meg, hogy ő szeressen téged. Ez egy rossz hang. A pszichiáterek azt mondják, hogy az ilyen személy bűntudat által vezetett, és magát bünteti. Ez tény. Divatos kifejezésekkel jellemzik, hogy akiknél a büntetés vágya jelentkezik, azokat milyen címmel lehet illetni. A világ címkéz, de a világ nem ismeri, hogy hogyan lehet megszabadulni a bűntudattól, a kárhoztatástól, az önkárhoztatástól, hogyan lehet legyőzni mindezeket. A világ ezt nem ismeri, csak megnevezi. Tudjátok, mi kell a bűntudattól való megszabaduláshoz? Kijelentés szükséges Jézus elvégzett munkájáról. Szerelmetes, ahogy fogalmaz Joseph Prince. Ébredj fel, vedd észre, hogy Jézus már meg lett büntetve helyetted. Hagyd abba az önmagad kárhoztatását és az önmagad büntetését, mert Jézus már kárhoztatva lett, és meg lett büntetve a te nevedben. És akik nem látják ezt az igazságot, azok nem tudnak a helyes úton haladni. Hogyha hiszed, hogy Isten megbocsátott, minden bűnödet megbocsátott és eltörölt, miért érzed még bűnösnek magadat? A bűntudat és a kárhoztatás jelenléte azt jelzi, hogy nem hiszed teljes mértékben a bűneltörlést, ami Jézus Szentvére által adatott meg. Az Ószövetségben bűnökkel teli tudata volt az embereknek, mert az áldozatok, az állatáldozatok mindig a bűnre emlékeztették őket. Ugyanez a helyzet a gyónással is. A bűnre emlékeztet, és nem a megigazultságra. Ószövetségben a bakok vére képtelen volt hatástalanítani a bűnöket, és ezt nézzük meg a Zsidó 10.4-ben.
Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.
Az Ószövetségben tehát nem eltörlés volt, hanem elfedés. És a kettő között nagy a különbség. Szeretném határozottan kijelenteni, hogy az újjászületett híveknek semmi köze a bűnhöz, és semmi köze a bűntudathoz, mert Jézus érettünk megáldoztatott. A bűnért való áldozat büntelenné tett. Két hete tanultunk arról, hogy van bűnét való áldozat, égő áldozat, van több is, de ezzel a kettővel foglalkoztunk. A bűnét való áldozat tett büntelenné, és az égő áldozat tett igazzá bennünket. És Jézusnak ezt egyszer kellett elvégeznie. És ez mindenkorra szól, örökre szól. Isten kegyelme által, ha éppen benne vagy, ki tudsz kerülni a bűnös életvitelből, vagy abból az ördögi kelepcéből, amely bűntudat alatt tart, holott nem élsz bűnben. Az alap nélküli bűntudatnak az a jellemzője, hogy az illető nem is él bűnben, hanem csak a vádló pecsételi meg őt azzal, hogy ezt tetted, meg azt tetted, meg elmulasztottál valamit, és ezzel bélyegzi meg az ő lelkiismeretét. Tehát semmit nem követett el, csak a vádló hangjára hallgatott, és azt fogadta be, mert nem ismerte kellőképpen az igazságot. Az előbb említettem a szent vért. Valaki szeretne többet tudni a véráldozatról, lapozzunk el a 3 Mózes 17-11-hez. Azt mi magunk is tudjuk, nem is kell orvosi tanulmányokat folytatni, hogyha a testből a vér eltávozik, akkor eltávozott az élet is.
Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltára adtam azt néktek, hogy engesztelésről legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést.
Ez érdemes elővenni ezt az igét többször, elmélkedni rajta a kijelentés tekintetében, a kijelentés miatt. Tehát Isten a vért engesztelés céljából adta. Ószövetségről beszélünk, ugye? Az engesztelés szó csak az Ószövetségben fordul elő, Új Szövetségben nem található, és az engesztelés az egy elfedést jelent, eltakarást. Mivel lehetne ezt szimbolizálni? A szőnyeg alá söpréssel. Ez egy jó magyar közmondás. Tehát az élet a vérben van. Ezért olyan becses a vér, és ez a vér életet képvisel. Az Ószövetségben elfedés volt, bűnök elfedése a vér által. Az Új Szövetségben pedig, a Jobb Szövetségben, az erőteljesebb vér által pedig bűneltörlés adatik. A törlés azt jelenti, hogy nincs. Ki van radírozva, még a nyomát sem lehet látni. Lapozzunk el a Zsidók 9. fejezet 22-es verséhez. Ha szeretnétek a véráldozatról kicsit többet tudni, itt a 9. fejezetben érdemes körülnézni.
És csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincs bűnök eltörlése.
Amen. Tehát Jézus vére felette áll mindennek. Az Ószövetségben kiontott állati véreknek különösen. De a Zsidó 12.24 azt mondja, hogy Jézus vére jobbat beszél, mint Ábel vére. Gyakorlatilag összehasonlítja az ószövetségi véráldozatot az új szövetségi véráldozattal. Zsidó 12.24.
És az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
Amen. Tehát szeretném összefoglalni, hogy a vér az egy különleges eszköz Isten szemében. A vér által élünk. Vér nélkül nincs élet a Földön. És ezért ennyire értékes Isten szemében. És az életet jelképező vért adta már az Ószövetségben az embernek, hogy ezzel tisztítsa meg magát. És természetesen az Új Szövetségben egy sokkal jobb, erőteljesebb vér által tisztultunk meg, és ez az Úr Jézus drága szent vére. Tehát, ha végignézzük a Bibliát, mindenhol A vér szolgált elfedésként vagy eltörlésként. Ha végignézzük a Bibliát, akkor a vér szolgált az Ószövetségben is, és az Újszövetségben is mentesítésként. Hogy mentesítve legyen Izrael népe, illetve mentesítve legyen az Újszövetségben az új teremtés. Ha úgy fogod értékelni Krisztus vérét, mint maga Isten, akkor többet nem lesz gondod a bűntudattal és a kárhoztatással. Segített ez? Nem is gondoltam volna, hogy az önkárhoztatás népbetegség. Következő héten is még lesz ezzel kapcsolatosan, hogy a vádló hogyan próbálja a szenteket meglopni, hogy nem elég időt töltöttél a Biblia olvasással. Mert a gipsziakap az nem 5 fejezetet olvas el egy nap, hanem 10. Tehát észre kell venni, hogy ezek a vádló hangjai. Ha neked csak 1 fejezetre van időd egy nap, vagy 1 félre, akkor annyi időd van. Tehát nem lehet törvények alá helyezni embereket, nem lehet saját magunkat sem törvény alá helyezni, hogy én minden nap bevállalom, hogy elolvasok 2 fejezetet. Lehet, hogy csak az egyik nap fél fejezetre lesz időm, mert összejönnek a dolgok. És innentől kezdve jön a saját maga kárhoztatása. Innentől kezdve jön az önkárhoztatás, hogy na, ezt se tudtam megcsinálni ma, amit megígértem az Úrnak. Tehát keveset csinálunk, többet kellene, vagy valamit elmulasztottunk. Általában ez a 3 fő vezérfonal, amikor jön a vádló és kárhoztat. De a füleidet ne erre nyisd meg. Vagy az igazság ismerete tükrében most már tudod, hogy ez a vádló hangja. És be kell léptetni. Van valakinek vese gondja, problémája, vagy nincs közöttünk? Imádkozzunk értetek kézrátétellel. Áldást osztunk. Drága Úr Jézus, világítasson meg a Te orcád rajta, Te gyermekedem, akit elhívtál és felkentél, hogy áldás lehessen az elveszettek számára, a világ számára, Jézus nevében. Drága Úr Jézus, nyilvánítsd meg a Te akaratodat az ő szívében. Használd őt, Uram, a Te munkádban, a Jézus nevében. Drága Úr Jézus, nyilvánuljon meg a szent egészség az ő életükben, és az anyagi ellátás a Jézus nevében. Téged magasztalunk, Uram, és Téged dicsérünk, és áldjuk a Te szent nevedet. Köszönjük, Uram, a Te érintésedet, az áttöréseket, az erőt, mert az ifjúság megújul, mint a sasé, a Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Uram, hogy a Te gyermeked, a Te áldottad, szent egészséget szóljuk fölette a sebek által. A Jézus nevében, a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a drága gyermekedet. Hálát adunk, Uram, hogy a megoldás nálad van, és szólítjuk a megoldásokat a helyzeteire a Jézus nevében. Rátekints, csak rátekints a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, Te rága jelenléted az ő életükben. Köszönjük a Szent Szellem vezetését, és az áldások teljességét szóljuk feletetek, és a Szent Vért kitartjuk az életetek felett a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a gyermeket felett az elhívásodat,
Hálát adunk, Uram, hogyha te elhívsz valakit, akkor biztosítod hozzá a szolgálathoz, a nyájat is a Jézus nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram. Köszönjük, Atyám, a drága gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, azokért a kezekért, amelyek a te jobb kezeid, amit te használsz, hogy új életet szülessenek, szabadulások és gyógyulások történjenek a Jézus nevében.
Köszönjük a mennyei Atyának. Jézus nevében köszönjük rád a Szent Szellem, hogy vezetsz minket ezen az úton, és a pásztorainkat a Jézus nevében köszönjük az áldásait, teljességét, amelyet kiárasztott rájuk, és az a nagy keret, amelyet kiárasztotta rájuk meglátogatásod idején. Köszönöm, Atyám, hogy én még a mai napon is érzékelhet a Jézus nevében. Köszönjük rád a Szent Szellem a szabadításodat, a gyógyításodat. Köszönjük, Atyám, hogy minden szervünk, szervetek a fejetek tetejétől lábatok ujjáig szent egészséget ölt ma magára a Jézus nevében. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljetek, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Köszönjük, Úr Jézus, köszönjük a megtartó kegyelmedet, a kenetedet, hogy kinyújtott kezedet és szabadítasd mindannyiunkat a Jézus nevében. Pásztoraink minden egyes áldást elvesznek az életük felett. Köszönjük, Atyám, köszönjük, hogy megcselekszik a te igédet a Jézus Szent nevében. Köszönöm, Atyám, neked, köszönöm a szép tanításokat, köszönjük az ő elhívásokat az életük során. Köszönöm, Atyám, neked, hogy felkented őket a te drága kenet el, és olyan gyönyörűséges a tanítás, amelyet mi kapunk, hogy el sem mondhatjuk. Köszönjük, Atyám, neked. Köszönjük, hogy védelmed alá veszed őket a Szent Szellemed által. Köszönjük, Atyám, hogy az éjszakáik nyugodtak és békességben telnek. Köszönöm, hogy családja minden tagját, a rokonáit. Köszönöm, Atyám, hogy a családotok szent egészségben, békességben és szeretetben éli az életet. Köszönöm, Atyám, neked. Köszönöm, hogy minden bajt és problémát a talpuk alá rendelsz Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, neked. Hálát adunk minden egyes csodat tettedért a Jézus nevében, Atyám. Áldjuk, magasztaljuk a te nevedet. Köszönöm, Atyám, hogy kiárad közöttük a Jézus. Áldást parancsolok. Az Úr Jézus nevében köszönöm. Az érintésed itt van. Köszönöm. Jézus nevében kitakarodik minden nyomorúság Jézus nevében. Tiszta, szent hálfot ott.
Csökkentőként még nagy. Köszönjük, Atyám, a te kegyelmedet mindannyiunk irányába. Hálát adunk az Úr Jézus Krisztusért, a keresztbe végzett művéért. Rá tekintünk, Atyám, a te szent fiadra, és köszönjük, Uram, a te érintésedet. Kívánjuk, Atyám, a te erőteljes jelenlétedet. Köszönjük, Uram, hogy ebben fürödhetünk a te dicsőségedben. Köszönjük, Uram, hogy a kenet eltárolódik a kelmékben, és eljut a betegekhez. És ez a dicsőség robbanásszerűen kitakarítja a betegséget a testekből, a Jézus nevében. Mindezt neked tudhatjuk be, drága Úr Jézus, és neked köszönhetjük. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen.
Kívánjuk ezt a jelenetet, hogy maradjon velünk ez az erőteljes, hogy növekedjen. Jó az Úr jelenetében lenni egyébként. Nagyon is. És tisztít, takarít, utat mutat, világosságot ad. Köszönjük az Úrnak. A hétvégén, szombaton megmetszettem a szőlőt. Megvan a szőlő, és közben dörögtem az Úrral. Egyszer csak egy korábbi kérdésre, amit egy másik pásztortársam kérdezett, hogy Hát hogy létezik az, hogy Ságváron ennyi felkenetés, vagy nem is csak Ságváron, mert ugye, ha visszatekintek, akkor ugye említettem már, ugye volt más is. És tudjátok, mi potyant le? Két szó. Kiképzőkenet. Kiképzőkenet, ennyi. Ez úgy nem bőbeszédű, de ebből lehet tudni, hogy mi a szándéka. És több ilyen érdekes dolog lefut kijelentések által. Például, minek köszönheti a ruhaipar és a divattervező szakma a létét? Akkor másképp kérdezem, mi indította el a ruhaipart és a divattervező szakmát? Benne van a Bibliában egyébként, csak nem így. Sorok között rejtve. Bűnbeesés előtt az ember hogy élt? Ruhátlanul, mert nem voltak bűnös gondolataik. Ha nincs bűnbeesés, akkor most ez nevetséges, meg a mai kultúrában ez nagyon furán jönne le, sőt, ez büntetik, ugye, közszemérem sértés, vagy nem tudom milyen címszóval, de az Édenben ez természetes volt. Látjátok, milyen dolgok jönnek? Április 5-én a feltámadásról szólt a testi tanítás. Az Ószövetségben, mint tudjuk, a bárány vérével meg kellett jelölni a házaikat Izrael népének, és a pusztító így elkerülte őket. A páska bárány Krisztus előképe, ami nincs az Úr tetszésére, azt a mi templomunkból is ki kell takarítani, ki kell tisztítani. Ha Isten szerint gondolkodunk a helyzetünkről, ő akkor tud megnyilvánulni az ajándékaival. Tehát Isten szerint kell gondolkodni. Ezt még egyszer mondom, már ennek súlya van. Ha Isten szerint gondolkodsz a helyzetedről, ő akkor tud megnyilvánulni az ajándékaival. Ennek súlya van. Az élet kenyere nem más, mint az örök élet. Ez bennünk van, mert elfogadtuk az Úr Jézus megtört testét, és érvényesnek jelentettük ki a szent vérét felettünk. Valaki megkérdezte, mi az, hogy érvényessé tettük a szent vért. Megvallottuk, a szánkkal megvallottuk, hogy Jézus vére értel folyt ki. Jézus megmosta a tanítványok lábát, ez előképe annak, hogy bennünket az Úr Jézus vére mosott meg, mint újjászületett teremtéseket. Az úrvacsora Krisztus rendelése, és az ő halálának állít emléket. Jézus testének meg kellett töretnie. Ez a megváltási terv része volt. Az Ószövetségben a vér a test tisztaságára volt számva, az Új Szövetségben sokkal erőteljesebb, mert ez bűn eltörlést jelent, és így jön elő az új teremtés. A kovász a bűnt, a kovásztalanság a bűntelenséget jelképezi. A hálaadás pohara azt jelenti, hogy közösségünk van a Szent Vérrel. A Szent Vér megmosott, és lüktet felettünk. A Szent Vér él, és megszólal felettünk. A Szent Vér bizonságtevő felettünk. Jézus megtört testével közösségbe kerültünk, és ezt nekünk tudatosítani szükséges. Erről szólt a mai tanítás is, hogy így tudunk bűntudat és kárhoztatás nélkül élni. Tehát Jézus testének meg kellett töretni, hogy az ő sebeivel meggyógyulhass. Ha időzöl ezzel az igével, ezzel a gondolattal, akkor a szent sebek megszólalnak feletted. Isten a megváltásban jelen volt Krisztusban. Az úrvacsorát méltó módon veszük, hogyha kellően értékeljük a kereszt munkáját. Izsák Krisztus előképe és Ábrahám engedelmessége által tudott Isten szövetséget kötni az emberrel. Így Ábrahám magja vagyunk Krisztus által. Jézus szenvedésének célirányos jelentése van. A tenyérsebei megszólalnak az szükséget felett. Mert hogyha valaki kér, akkor mit tesz? Tartja a markát, ugye? A koldus is tartja a markát. A homlokán keletkezett sebek pedig a gondolatainkat mosták tisztára. Tehát, hogyha jön a vádló a kárhoztató gondolatokkal, akkor vald meg, hogy a te gondolatod tiszta, mert Jézus sebeivel az is meg van mosva. Az ecet, amit Jézus szájához nyújtottak föl, megtörte a generációs átkot. Sőt, a múlt héten imádkoztunk, hogy a felmenőink veszteségeit követeljük be. Jézus a keresztig Istent Abbának nevezi, a keresztet pedig Istennek. Ez azért volt így, mert amíg bűnösök voltunk, mi sem szólíthattuk Atyának. Miután megtörtént a teljes helycsere, és Jézus meghalt értünk, az Atya gyermekei lettünk. Jézus a kereszten kijelentette, hogy elvégeztetett, és meghajtotta magát Isten előtt. A kárpit kettéhasadt, és ezzel az Ószövetség lezárult. És a Szent Szellem így bennünk lakozik. A halál és a feltámadás tényét ünnepeljük húsvétkor. A sír elől a követ elhengerítették, holott Jézus, mint megdicsült testben, keresztül tudott volna jönni a falon is. Miért volt erre szükség, hogy a követ elhengerítsék? Hogy a tanítványok benézhessenek a sírba, és megláthassák, hogy az üres. A szellemünk újjá lett, a testünket is meg kell, hogy elevenítse a Szent Szellem. Az Emmauszi úton találkoztak Jézussal, és ő nem fedte fel magát. Miért nem fedte fel magát? Azért, mert Jézusnak sokkal nagyobb az öröme, hogyha te az írásokból érted meg az üzenetet. És az előbb is utaltam rá, hogy Krisztus testéhez egyre több kijelentés érkezik. Ezt köszönjük az Úrnak. Elküldtem nektek előzetésként, mert igen nagy horderejű ez a két tanítás a kapcsok és kötelékekről. Az egész abból indult ki, hogy pár hete Pesten talán egy 4 sor hangzott el Dávid és Jonatán lelkének összeforrásáról. És abban is gondolom, hogy nagyon fontos, mert az Úr adott hozzá anyagot. Azért küldtem el, hogyha valami nem érthető benne, vagy valami kiegészítésre szorulna, akkor még meg tudjuk tenni, mert a hét el kell zárnom. Egy-két apró észrevétel érkezett, amit köszönök az Úrnak. Két pásztortársam osztotta meg a véleményét eddig. Az egyik az, hogy örülök, hogy ezzel a fontos témával foglalkozol. A másik pedig azt mondta, hogy annyira fontos ez a téma, hogy javasolja, hogy a Pesti Újságba is kerüljön be. Na most néhány gondolatot szeretnék itt még elmondani. Mondhatom azt, hogy kezdettől fogva voltak szent kapcsaim, és ez így tökéletes vagy normális, mert a Biblia írja, hogy kapcsok és kötelékek által van egybe szerkesztve a test. Hát az első kapcsom a pásztorom volt. Ez egyértelmű. Ha tehettem, anyakán lógtam, vagy telefonon hívtam föl, vagy ha bent jártam Siófokon, akkor személyesen mentem fel hozzá. Ahogy visszagondolok, a kapcsaim azóta ugye bővültek. Volt, ami ugye elmaradt, kiesett, de jött helyette újabb, ami nagyobb áldást jelent a számomra is. És ahogy visszagondolok, a szent kapcsaim többsége nő, testvérnők. De soha nem gondoltam, hogy ez ettől több is lehet bármelyik esetben. Ugyanis az előjárunk egyszer nagyon régen tanított arról, hogy megőrizni a minősítésünket az Úr előtt, a szolgálathoz. Tehát erre a vonalra én is rácsatlakoztam, és imádkozom minden nap, hogy a testemet felajánlom neked, Atyám, hogy minősíthessek a szolgálatra, hogy de a hústest kívánságai teljesítsen be, és őrzöm a tisztaságot, hogy a minősítést el ne veszítsem. A szent kapcsokban kárt okozhat a meg nem értés, és kárt okozhat többek között a testi gondolkodás. Mit kell érteni a testi gondolkodás alatt? Egy példával szeretném illusztrálni. Összekapcsoljuk a kezünket, ami a részünkről a hitünknek az összekapcsolódása. Egy kívülálló testi gondolkodásban ugye sok mindenre gondolhat. Na, mi van ezek között?
De hogyha szellemben megy a gondolkodás, akkor ez egy természetes és normális dolog. Aztán történt egy konkrét eset, egy magyar egyház lapja közölt le egy fényképet egy világhírű evangelistáról, hogy lefényképezték egy hölgyel kézen fogva Rómában. Na most ez az egyház valószínű nem ismeri azt az igét, hogy a szeretet sok vétket elfedez. És nem kibeszél. Na most én egy ilyen esetben, tudjátok mire gondolok? Hogy lehet, hogy pont imádkoztak, és azt mondta, hogy fogjuk meg testvérni a kezünket, és legyünk egy akaraton, hogy mit én Róma üdvözüljön, vagy bármi más. Csak ezzel szeretem volna szemléltetni, hogy a testi gondolkodás, meg a szellemi gondolkodás. A Szent Kapucs, azt úgy tudnám elmondani, hogy olyan, mint amikor rátalálsz egy eltűntnek vélt családtagra, örvendezel, és az elmúlt évtizedek kiesését szeretnéd pótolni, mert folyton beszélgetni akarsz vele. Talán így tudnám körvonalazni.
Jó.
Jó? Jó így? Jó. Így hozta az Úr ezt a képet, hogy...
Nekem is van ilyen.
Úgyhogy folyton, mintha beszeretnél pótolni valami elvesztett időt, és az információt meg ugye közben, ugye, ami felhalmozódott, azt meg ugye átadni. A hústesti gondolkodásra jellemző még az is, amit korábban nektek is említettem, hogy amikor mentünk a húgommal a berlini Benny Hinn útra, 100 kilométereken keresztül két testvérnő azon járatta a hústest gondolatait, hogy ki ül a borferi mellett. Ki... Komolyan! Ki az a nő a borferi mellett?
Jaj.
És amikor megkérdezték, és megmondtuk, akkor nem akarták elhinni. Na, ez a hústesti gondolkodás. A világi gondolkodás, a hústesti gondolkodás, és még akkor sem akarták elhinni. Kételkedve néztek, hogy... De hogyha én azt mondom, hogy ő a húgom, akkor azt tessék elhinni. Mert én nem engedhetem meg magamnak azt, hogy az Úr előtt valótlan mondjak. Tehát sok kereszténynek az értékrendjét szabályozni kellene egy kicsit. Ennyit akartam röviden elmondani erről, és ki fog ezt szépen csiszolódni. Az Úr kegyelméből még képet is sikerült, mert sokszor az illusztráció nem is olyan egyszerű. Aztán, és előtte néhány nappal jött az a versik, ami ott van, a testvérkém. Az egy nagyon-nagyon... Valaki azt mondta, hogy olvasta ezt a két kis anyagot, hogy még meg is könnyezte. Krisztus testében biztos, hogy ez egy nagy áldás lesz, mert először is, ha valaki nem tudja, és nem ismeri fel, hogy létezik Szent Kapucs, akkor nem is tudja elfoglalni a helyét abban. A másik pedig ugye a Szent Kapucs elleni támadás, mert az ördög sem nézi jó szemmel, mert ha együtt vannak, egységben vannak, akkor ugye nagy áttörés történhet. Ugye dicsérjük az Urat. A testvérnőnk azt mondta, hogy 2 éve álmodott a Szent Kapcsokról, és aranyfonalakat látott, és úgy, ahogy én leírtam, hogy fonal és sodrói vastagság, ugyanígy látta az aranyfonalakat, hogy vékonyabb, vastagabb, és megkértem, hogy írja le, mert akkor bele tudom ezt is tenni még ebbe az újságba. Kapott egy álmot a Szent Kapcsokról. Apropó, vasárnapra viradóra nekem is volt egy álmom, az pedig úgy szólt, hogy mintha egy kandelláber lett volna, így kilógott ugye viszintesen egy ilyen rész, de utána úgy tűnt, mintha ez egy korhat fa. És láttam egy bogárkát, ezen a korhat fán, ott volt valamilyen lyuk, ami ugye belül ugye keményebb a fa, mint a korhat külseje, és ott kapaszkodott egy ilyen fix ponton. De úgy tűnt, mintha én lennék a bogárka, szóval mintha azonosultam volna a bogárkával, hogy én kapaszkodok ott. És azon aggódtam, hogy ez a bogárka most elindul jobbra, belekapaszkodik abba a korhatba, úgy lezuhan a mindenstől, lesz hasadó kéreg, meg mindenféle. Ugyanez van balra, és utána, ahogy fölébredtem, figyeltem az Úrra, hogy mit akar ez jelenteni,
Annyi volt, hogy az Úr megtart. Az Úr megtart, és ha emlékeztek, Somban volt egy profécia, hogy se jobbra, se balra. Ott volt egy egyetlen biztos pont, amiben lehetett kapaszkodni, se jobbra, se balra. Mindaz ilyen laza szövet volt, és hiába kapaszkodott volna bele a bogárka, lezuhant volna. Az Úr megtart!